Amikor én még iskolás voltam, akkor irodalom órán a verseket ugye kívülről kellett mondani, és olyan jó látni, hogy Sanyi bácsi ilyen szépen szavalta, mert ha mi olvastuk volna a verset, akkor azért nem dicsértek volna meg minket. Én mindig mondom, a gyülekezetünkben is vannak idősebbek, akik felolvassák a verset, mondom nekik, ezt kívülről kell mondani, mert akkor szép a vers. Úgyhogy nem azért mondtam, hogy téged elmarasztaljalak, hanem inkább, hogy megdicsérjem Sanyi bácsit, hogy még ilyen idősen is így kívülről el tudja mondani ezt a verset. És gondolom nem csak ezt. Emlékszem, hozzánk is jártál még korábban Hévízre, és mindig mondtál verset akkor is. Úgyhogy a jó Isten áldjon meg érte. Látom, vannak fiatalok, gyerekek, egy kicsit veletek szeretnék most beszélni. Kinek van otthon házi állata? Senkinek? Se kutya, se macska, se ló. És milyen kutya?
Igen, van macska.
És hogy tapasztalod, hogy engedelmeskednek az állatok, ha neki mondasz valamit? A tyúkok is? Ugye néha valamit azért meg lehet nekik tanítani, de van, amikor mennek a saját fejük után. Hát nekünk is otthon van egy kutyánk, és ez a kutya nagyon boldog volt, gondolom most is az, de talált egyszer a kerítésen egy lyukat, és kiszökött az utcára. Hát mi észrevettük, és ezt a lyukat becsináltuk, csak az a baj, hogy mivel rákapott a szabadság ízére, ezért addig keresett, amíg talált még egy kijáratot, és erre még nem jöttünk rá, hogy hol van. Úgyhogy mi mindig félve jövünk el otthonról, mert tudjuk, hogy ugye, aki egyszer rosszat csinált, a Biblia szerint az rabja a rosszaságnak, vagyis hogyha rosszat csináltál, akkor lehet, hogy megint kívánságot érzel arra, hogy rosszat csinál, és ez a kutya mindig kiszökik. Mit gondoltok, hogy miért rossz, hogyha a kutya kiszökik a kerítésen kívül? Na ez az. Hát igen. Tehát a kutyának az a feladata, hogy ott őrizze a házat, ugye? Bizony. Ezért szoktuk, igen. Ezért szoktuk beengedni a kutyát a házba, hogy nehogy éjszaka kimenjen, és ránk a rablók betörjenek. De a kutyával mi történhet kint az utcán szerinted? Hogyha például elütheti az autó, aztán valakinek megtetszik a kutya, akkor mit csinál? Hát talán nem. De elviszi magával, ugye? Látok az utcán egy kóborló kutyát, megtetszik, hazaviszem. Vagy például, ha jön egy nagyobb kutya, akkor mi történik? Akkor bizony verekednek, és hát sokszor egy ilyen kutya verekedésben az egyik ott hagyja a fogát. Szóval akkor a kerítés ugye az egy jó dolog, mert megvédi a kutyát attól, hogy ilyen problémák történjenek vele. És mit gondoltok, a Jóisten csinált nekünk ilyen kerítést, ami megvéd minket? Mi ez a kerítés, ami megvéd minket? Például az angyalok. De az angyalok is csak akkor tudnak megőrizni, hogyha mi nem szökünk ki a kerítésen. És ez a kerítés az Isten törvénye, az Isten akarata. És hogyha mi szót fogadunk a Jóistennek, akkor védve vagyunk a gonosztól. De hogyha kiszökünk a kerítésen, akkor bizony ránk is veszély leselkedik. A Biblia azt írja, hogy mi sajnos rákaptunk erre a szabad életre, hogy mi szeretünk kiszökni a kerítésen, néha szeretünk rosszalkodni, ugye? Jó, amit a Jóisten mond, de néha jó kipróbálni azt is, hogy milyen, amikor nem azt csináljuk, amit a Jóisten mond. És ilyenkor vagyunk bajban, és ki az, aki ilyenkor segít, szerintetek? hogyha mi kiszökünk a kerítésen, és nem találunk vissza, akkor mi történik? Akkor valaki tud segíteni rajtunk? A Biblia azt írta, hogy Jóisten elküldte Jézust, aki visszavezet minket a nyájhoz, a kerítésen belül. És ő az, aki valahányszor kiszökünk, visszavezet minket. És ezt addig teszi, amíg megértjük azt, hogy miért nem jó kiszökni, és boldogok leszünk a kerítésen belül. Úgyhogy remélem, hogy ebből a történetből megtanuljuk az engedelmességet, és nem kell kárt szenvednünk. Hát mi is abban bízunk, hogy most eljöttünk ide, és a kutyánk még meg lesz, mire hazamegyünk. Úgyhogy reméljük, hogy ez így lesz. Köszönöm a figyelmeteket. Rátérünk az ige hirdetésre. Ugye ez az a pont, amikor bármennyit készülök, sose érzem magam felkészülve. De ez az alkalom jó arra, hogy egy kicsit a Jóisten dicsőségét szemléljük, az ő jelleméről, természetéről gondolkodjunk, hogy kapcsolódni is fog egy kicsit a szombatiskolai leckéhez is az ige hirdetés. Alapigénket a Róma beliekhez írt levél 13. fejezetéből olvassuk. Róma beliekhez írt levél 13. fejezet 11. versétől olvasnám. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felselkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétség cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságukra. Ugye van olyan ige, amit bármikor olvasunk, mindig időszerű, és ez is oda tartozik, hogy közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk, ez igaz. És ha holnap elolvassuk, megint csak közelebb kerülünk hozzá, sőt, az Isten tisztelet végén már közelebb leszünk. De kicsit törekedjünk arra, hogy ne csak időben közeledjünk, hanem lélekben is közeledjünk az üdvösséghez. Ugye Pál apostol szerint ez a fontosabb, hogy minél közelebb kerülünk ehhez a reménység beteljesedéséhez, hogy ez lelki fejlődésben is köszönjön vissza az életünkben. Tehát ahogy közeledünk az Úr Jézus eljöveteléhez, úgy kell nekünk lélekben fejlődni. Jézus eljövetele olyan, mint a nap felkelte, minél közelebb kerülünk hozzá, annál nagyobb lesz a világosság bennünk. Viszont azt is tudjuk egy példázatból, hogy mivel a vőlegény késik, ugye azok, akik várják, elalszanak. Ugye Isten egyházának ma ébredésre van szüksége, hogy Krisztusnak a visszajövetelének a fényét tudja sugározni, és a Tisztus példázatából úgy ismerjük, hogy ez a lelki ébredés, ez egyet jelent a Szentlélekkel való betöltekezéssel. Ugye Ellen White írja a késői eső fejezetben, az utolsó napok eseményei című könyvben, hogy mielőtt Isten utoljára látogatná meg ítéletével a földet, az Úr népe között olyan lelki ébredés lesz, amire az apostoli idők óta nem volt példa. Isten lelke és ereje kiárad népére. Tehát amikor ébredésről beszélünk, akkor a Szentlélekkel való betöltekezésre kell gondoljunk. És érdemes megfigyelni, hogy mennyire összhangban van Pál apostol gondolata a Tisztus példázatával. Ugye ott azt olvassuk, hogy imhol jön a vőlegény, Pál apostol azt mondja, hogy közeledik az üdvösség. Aztán felébrednek a szüzek, az egyháznak szüksége van felébredésre. És a lámpásaink pedig világítani fognak a tartalék olajától. Ugye Jézus Krisztus, amikor a Földön járt, akkor ő mennyei értékeket képviselt. És az egyháznak ugyanezeket a mennyei értékeket, erkölcsi értékeket kell képviselni. Ugye ez jelenti felöltözni Jézus Krisztust, és világosságban járni. Ugye Isten a Biblia erkölcsét mennyei értékrend szerint fogalmazta meg, tehát a Szentléleknek a küldetése az, hogy ezt a mennyei világosságot bennünk is láthatóvá tegye. Jelenések könyve 13. fejezetében azt olvassuk, hogy Sátán az ő hatalmát kölcsönzi a fenevadnak, és begyógyítja a halálos sebét. Csodákat és jeleket tesz, hogy megnyerje az emberek imádatát. Hát a Sátán erre képes, hogy az ő hatalmával életet adjon a fenevadnak, akkor vajon a Szentlélek nem képes arra, hogy minket is erővel lásson el, olyan erővel, amivel mennyei fényt tudunk árasztani? A Jelenések 18. fejezet első versében olvashatjuk azt, hogy Isten dicsősége betölti majd a földet. Most nekünk ebben az a dolgunk, hogy engedjük, hogy a menny fénye beragyogja a gondolatainkat, ahogy Pál apostol írta, ékesen járjunk, és felsorolt néhány olyan tulajdonságot, ami nem illik az egyházhoz. Megtagadni a rosszat, hogy a jó érvényesülni tudjon. Most én úgy értettem meg, hogy ha valamit tilt a Biblia, akkor azt azért tiltja, mert a mennyben nincs helye. És a mennyben azért nincs helye, mert ott nincsenek ilyen tulajdonságok. A mennyben nincs részegség, nincs bujálkodás, a mennyben nincs irigység és versengés. Akkor köztünk sincs helye ezeknek a tulajdonságoknak. De nem azért, mert tiltva van, hanem azért, mert ahova készülünk, ott nincs ok az irigységre. Ugye a mennyországot azt nem úgy kell elképzelni, hogy ott ilyen tiltó táblák vannak, amelyek ugye figyelmeztetik a lakókat, hogy mit ne csináljanak. Ugye a tilalom az nem tud fényt árasztani, hanem Isten dicsőséget tud fényt árasztani. És nekünk sem tiltani kell a bűnt. Én valamikor dohányoztam, és minél inkább mondták, hogy ne tegyem, annál erősebb volt a vágy. Tehát a tiltással mi nem megyünk semmire. Hanem gyógyítani kell a bűnt, mégpedig úgy, hogy szemléljük Krisztust. Ugye Isten jellemét kell vizsgáljuk, és hagyni, hogy az ő jósága minket is jóra ösztönözzön. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten nem kísért és nem kísérthető, ugye? Vagyis ez azt jelenti, hogy Isten nem irigy, és nem ad okot az irigységre. Na most vizsgáljuk meg egy kicsit ebből a szempontból a mennyország értékrendjét, hogy hogyan lehetne ezt a gyülekezetünkbe is beépíteni, vagy visszatükrözni. Mi az, ami irigységet kelt az emberben szerintetek? Mi az irigység? Igen. Hát nagyjából elmondtad a lényeget, én kiolvastam a Wikipédiából, de ugyanezt mondja, amit te, hogy az irigység a más ember anyagi javainak, lehetőségeinek, műveltségének, sikerének összehasonlítása a sajátunkkal. És amennyiben a sajátunkat kevesebbnek ítéljük a másikénál, belül szeretnénk az ő helyzetébe kerülni. Ugye ez az irigység. Tehát egy olyan érték, amivel más nem rendelkezik, vagyis amivel más rendelkezik, de én nem, az irigységet kelt bennem. Most én az iskolában, tudásban, erőben, szépségben, hát valahol a sor végén kullogtam. Gondoltjátok, hogy milyen irigy voltam azokra, akiknek megvolt ez a tulajdonságuk. Sőt, én azt akartam, hogy rám irigykedjenek. Tehát, hogy én rendelkezzek valamivel, amivel más nem. Mert az milyen jó érzés, hogy nekem van, és másnak nincs. Ugye ez az irigység, ez két irányú, mert lehet valakire irigykedni, de lehet irigységet kelteni másban. Na most ezen az alapon, ha valami irigységre adna okot a mennyben, az éppen Isten maga. Mert ő a leg-leg-leg. Ő rendelkezik mindennel. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy nem róhatjuk fel Lucifernek se, hogy irigykedett. Elvégre ő akarta azt, ami az Istené. Isten a hibás, hogy miért van neki annyi mindene. Isten hibáztatható azért, hogy több értékkel rendelkezik, mint amennyit megoszt a teremtményeivel? Ugye Isten tulajdonságai önmagukban irigységet kelthetnének, ha nem ismernénk a jellemét. Ugye Krisztus nagyszerű gyógyító, mert nem csak a leprát és a vakságot tudja gyógyítani, hanem az irigységet is képes kezelni, mégpedig a saját példájával. Ugye ő nem irigyelt senkit, de ami még fontosabb, nem is keltett irigységet másban. Ugye, ha meggyógyított valakit, akkor mit mondott? Ne híreszteljétek. Ha látta, hogy kezd népszerűvé válni, valahol inkább elmenekült, mert tudta, hogy a papok irigykednek rá. És nem akarta ezt az irigységet táplálni. Szegény volt, amennyire csak lehetett, nem volt se háza, se vagyona, se ruhatára nem volt. De nem azért, mert nem lehetett volna. Krisztus nem volt szegény, de szegényé lett, ahogy Pál apostol írja Korintusbeliekhez írt második levélben. Korintusbeliekhez írt második levél 8. fejezetében olvashatjuk a 9. verset. Hogy ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jó téteményét, hogy gazdag lévén szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. De érdekes a szövegkörnyezet is, amiben elhelyezi Pál apostol ezt a kijelentést. Figyeljük meg a 7. verstől, ha olvassuk. Azért miképpen mindenben bővölködtök, hitben, beszédben, ismeretben, minden buzgóságban és a hozzánk való szeretetben, úgy ebben a jótéteményben is bővelkedjetek. Nem parancsként mondom, hanem hogy a mások buzgossága általatti szeretetetek valódiságát is kipróbáljam. Azt mondja Pál apostol, hogy nem parancsolom nektek, hogy mit csináljatok. Ez ugyanaz, hogy nem tiltom meg, hogy bűnt kövessétek. Mert nem úgy működik, hanem azt mondja, hogy ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus jótéteményét. Ugye a jót nem kell parancsolni, a bűnt nem lehet tiltani, szemlélni kell Jézust. Ugye Jézus szegényé lett, hogy mi meggazdagodjunk, úgy is lehet mondani, hogy Krisztus önfeláldozása által mi megismertük Isten jellemének a gazdagságát. Tehát az, amit Jézus tett értünk, azt még Lucifer sem tudta Istenről. Hogy képes annyira megalázni magát, hogy lemond mindenről, még az életéről is, hogy megmentsen minket. És Jézus élete kigyógyít az irigységből, nem parancs által, hanem saját alázatossága által. És úgy mutatta be Istent, amilyen Isten a mennyben. Gazdag képességekben, de szegény dicsekvésben. Gazdag szolgálatban és koldus önimádatban. Ha valamit akart, akkor egyet akart, hogy irigyeljenek tőle. Mi volt az? Mit akart, hogy irigyeljenek tőle a tanítványai? Az atyával való kapcsolatát. De az sem azért, mert az csak az ő kiváltsága, hanem azért, hogy ők is törekedjenek erre. Ugye Isten képességei arányban vannak a szeretetével. Ha nem így lenne, akkor irigyelhető lenne. Én ha azt akarom, hogy irigykedjen valaki rám, akkor olyat mutatok, ami csak az enyém, és nem akarom megosztani. Ugye? De ha meg akarom osztani, az már nem irigység, hanem szeretet. Ugye a Korintusi első levélhez, ha lapozunk a második fejezetéhez, Korintusi első levél második fejezet, 9-től 12-ig olvassuk Isten igéjét, 1 Korintus 2, 9-től 12-ig. Azt mondja, hanem amint megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő lelke által, mert a lélek mindeneket vizsgál, még az Isten mélységeit is. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem az ember lelke, amely benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, csak az Isten lelke. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Na, itt van még egy adalék az Isten Szent Háromság megértéséhez, hogy az Isten lelke vizsgálja az Isten mélységeit. A Szentlélek vizsgálja az Isten mélységeit. Olyan, mint egy jó lelkiismeret. De azt is tudjuk a Szentlélekről, hogy mit csinál, az egyháznak mit ad. Ajándékokat. Tehát mit csinál a Szentlélek? Vizsgálja az Isten mélységeit. Úgy is mondhatjuk, hogy az Isten tulajdonságait, jóságát, és ezt továbbadja az egyháznak. Tulajdonképpen a Szentlélek azt kutatja, hogy mi az, amit odaadhat. Továbbadhat. Mert ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, ismeritek Efézusi nevén. Mit mondott a tékozló fiú apja az idősebb fiának? Hogy mindenem a tiéd, ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy amivel Isten rendelkezik, az mind a miénk is. És ezért nincs okunk irigykedni rá, mert Isten semmivel nem rendelkezik, amit csak magának akar, vagy amit ne adna nekünk. A Szentlélek semmit nem tart vissza abból, ami Istené, de nem is ad felelőtlenül örökséget. Gondoljunk csak a fiatalabbik fiúra. Ő neki odaadta az örökségét az apa. Mi lett vele? Hát eltékozolta. Tehát a Szentlélek adja az Isten ajándékait, de olyan mértékben adja, amilyen mértékben alkalmasak vagyunk élni ezzel, felelősséggel. Ugye azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten képességei szolgálatot látnak el. Ugye szolgálat céljára kapjuk a Szentléleknek az ajándékait. Talán emlékeztek még rá, beszéltünk itt régen arról, hogy Elizeus az Illésben levő lélek kétszeresét kérte. Szerintetek megkapta? Ugye úgy olvassuk a Királyok második könyvében, Gyilés azt mondta neki, hogy ha meglátsz engem, amikor tőled elragadtatom, akkor meg lesz, amit kérsz. Ha nem látsz meg, akkor nem. És azt mondja, hogy ezután mentek és beszélgettek, és íme egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztotta őket egymástól, és Illés felment a szélvészben az égben. És a 12. vers, Elizeus pedig ezt látván kiáltott, édesatyám, Izrael szekerei és lovagjai. Tehát mit mondott Illés? Ha meglátod, megkapod. Ha nem, akkor nem. Miért kapta meg Elizeus? Mert a Szentlélek kutatja Isten mélységeit, hogy mit oszthat meg velünk. A Szentlélek az olyan, mint, most ugye karácsony van, tudom, hogy ez nem keresztény ünnep, de mint a Mikulás jön a mennyországból az Isten jó tulajdonsága, és keresi, hogy kinek mit oszthat. Ugye kérjetek és adatik, erre bátorít a Biblia is minket. Tehát ha valaki kész egy ajándék fogadására, akkor megkapja, ahogy Elizeus is megkapta. És van még egy csodálatos dolog, hogy a Biblia azt írja, és megint a Szent Háromság kapcsolatára vonatkozóan, hogy Jézus, mint Isten fia, sem rendelkezett mindig azzal az örökséggel, ami az atyáé volt. Tehát ez nem úgy volt, hogy ami az atyáé, az azonnal a fiújé. Figyeljük meg János evangélium a 5. fejezetet, talán lehet, hogy olvastuk a szombatiskolán is. Nekem úgy rémlik, mintha olvastuk volna. János 5:26-27. Azt mondja, hogy amiként az atyának élete van önmagában, aképp adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Tehát a fiúnak nem volt, az atya adta neki. És azt mondja, hogy hatalmat adott neki az ítélettételre. Tehát ha neki adta, akkor az nem az övé volt. Ugye később Jézus is mondja, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Ez azt jelenti, hogy nem az övé volt. Ugye itt, ahogy olvastuk, hogy amint az atyának élete van önmagában, aképp adta a fiúnak. Tehát ez azt jelenti, hogy Jézus utána bármit tehetett volna, fel is lázadhatott volna az atya ellen. Nem lehetett volna tenni semmit, mert önmagában rendelkező életet kapott, amit nem lehet elvenni. Ugye ezt Jézus is mondta, hogy ezt nem vehetik el tőle. Ha ő akarja, leteszi, de el nem vehetik tőle. Na most, ha történetesen az történt volna a mennyben, hogy a fiú lázadt fel az atya ellen, akkor ez azt jelenti, hogy egy örökké tartó háború lenne az élet. Mint a görög mitológiákban. Hogy az atya meg a fiú két önmagában élettel rendelkező személy küzd. De miért adta az atya önmagában rendelkező életet Jézusnak? Itt azt olvassuk, hogy hatalmat adott neki az ítélettételre is, tehát ez azt jelenti, hogy teljhatalmat kapott. Miért? Ott megindokolja, hogy miért. Mivel, hogy emberfia. Tehát ez nem úgy van a mennyországban, hogy te vagy a fiam, és ezért mindenem a tiéd. Ha akarod, ha nem, te fogsz uralkodni, ha jó vagy, ha rossz vagy. Azt mondja, azért, mert emberfia, ezért az atya neki adta a hatalmát. Mit jelent az, hogy mivel, hogy emberfia? Megváltó. Tehát mivel azt mondja, hogy ő kapott az atyától olyan életet, ami felett ő rendelkezik, amit nem vehet el senki tőle. És Jézus úgy döntött, hogy ezt az életet, ezt leteszi, hogy az ember megváltója legyen. Na most ezért ez a tette arra indította az atyát, hogy a hatalmat is, a teljhatalmat a fiának átadja. Mert a fia ezáltal bizonyította, hogy megérett erre a feladatra. Tehát aki képes a teremtményeiért odaadni az életét, úgy is mondhatjuk, hogy felnőtt az atya szintjére, az atya szeretetének a teljességére, ezért az atya mindent odaadhatott neki. És mondhatjuk, hogy akkor Lucifer lehetett volna irigy, hogyha Jézus csak úgy megkap mindent azon az alapon, hogy ő a fiú. De nem, Jézus sem azért kapta meg, hanem az ő lelki tulajdonságai miatt. És Lucifer azért nem kapott, amire vágyott, mert az ő lelki tulajdonságai nem voltak olyanok. Ugye a 22. versben olvassuk itt, hogy az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. Tehát neki adta. Azt mondja, hogy az atya volt a mindenható, de most már a fiú. Ez olyan, mint amikor egy király megöregszik, és jön az utód, a fiú, át kell vegye a hatalmat. Vajon alkalmas lesz arra, hogy uralkodjon? Hát az atya úgy ítélte meg, hogy Jézus alkalmas az uralkodásra. Ugye a lélek vizsgál mindeneket, és tudja, mit lehet adni Isten mélységéből. És van egy szép igevers, ugyancsak Korintusi 2. levél, 3. fejezet, 17. verse, hogy ahol az Úrnak lelke, ott szabadság. Tehát ez azt is jelenti, hogy én döntöm el, hogy mennyit kapok ebből az örökségből. Tehát nem fog a Szentlélek többet adni, vagy annyit adni, amit nem bírok elviselni, ami káromra van. A Szentlélek annyit tud adni az Isten gazdagságából, amennyire mi azonosulni tudunk az ő jellemével, ahogy ez Jézus esetében is volt. Ugye Máté evangélium a 25. fejezetéhez lapozunk, és ott találjuk a talentumok példázatát. Máté 25, és itt felolvasnék 4 verset, 14-től 18-ig. És azt mondja, hogy az ember, aki útra akart kelni, elhívta az ő szolgáit, és amilyen volt, átadta neki. Most ugye itt Istenről beszél Jézus. Tehát azt mondja Isten, hogy ő mindenét odaadja a szolgáknak. És figyeljük meg, hogy azt mondja, adott egyiknek 5 talentumot, másiknak 2-t, harmadiknak 1-et. De hogy adta, kinek-kinek az erejéhez képest. Tehát a mennyországban nem testvéries elosztás van. A testvéries azt jelenti, hogy mindenki egyformán kap. De a testvéri az nem jelenti azt, hogy én megvizsgálom, felelősséggel adom az ajándékot, és mindenkinek annyit adok, amennyi ereje van. És elmenvén pedig az 5 talentumos, aki az 5 talentumot kapta, kereskedett, szerzett más 5-öt, aki 2 volt, az 2-t, ismerjük a történetet, aki pedig 1-et kapott, elásta. Ugye az ember csak csodálni tudja. Amikor Jézus elmondja ezt a példázatot, akkor ő tulajdonképpen a mennyről beszél. Tehát, hogy milyen elvek működnek a mennyben. Hogy Isten szétosztja az ő ajándékait. Isten minden tulajdonsága az egy örökség, amit ő oda akar adni. De nem mindenkinek egyformán adja, hanem olyan mértékben, amilyen mértékben képes ellátni egy feladatot. Az ember is nagyon sokat kapott, nem? Nézzétek meg, bármit kigondolunk, meg tudjuk csinálni. Olyan képességekkel rendelkezünk, hogy bármit megtehetünk. Most a baj csak az, hogy atombombát csinálunk. Ezt a képesség megvan, csak nem fegyvereket kéne gyártani. És éppen ezért nem kapunk még többet. Ugye, amikor a Jóisten úgy döntött, hogy az 1000 évről visszaveszi az ember életét, most már 100 évre vagy 80-ra, ez azért van, mert az élettel sem tudunk jól bánni. És minél többet élünk, annál több rosszat csinálunk. Ugye a Szentlélek ajándékai pedig szolgálat céljából adatnak, tehát akinek több van, az mit jelent, hogy akinek több van, az szolgálja annak, akinek kevesebb van. Tehát ez az egyszerű elv kiveszi a versengés, az irigység méregfogát. Akinek több van, az nagyobb szolga. Ez így működik a mennyben. Vagy mondhatjuk úgy, hogy minél inkább felnövekszel a szolgai feladatra, annál több ajándékot kapsz. Mert ha nincs szolgai lelkületed, és úgy kapsz valamit, akkor uralkodni fogsz a másikon, és nem szolgálni neki. Akkor az fog előjönni, hogy amin van, azzal dicsekszem. És nem azért van, hogy szolgáljak, hanem azért, hogy benned irigységet keltsek. Na ezért nem ad Isten többet olykor, hogy nehogy irigységet keltsünk. Ugye a szolgálat kiveszi a versengés méregfogát. És ez azt is jelenti, hogy Isten minden képessége szolgálatnak van alárendelve. Semmi nincs Istenben, amit ő egyrészt önmagának szeretne megtartani, vagy amivel ő úgy dicsekedni, hogy ez az enyém, ezt nem adom oda. Tudom, gyerekkoromban, amikor én kaptam valami finomságot, volt egy nagymamám, aki nekem adott, és akkor mindig hazamentem, és jól eldugtam. Mert 4 testvérem volt még, hát csak nem felfalják azonnal. Nekem van, az az enyém. Aztán egyszer mentem haza, és úgy ültek, mint a verebek az ágyon, és látom, így tele szájjal. Tehát az összes rágot befalta, ami volt. Tehát ha nem adtál, akkor elveszem. Szóval ennyit a testvéries. Persze az én hibám volt, mert így voltam. Vagy irigységet akartam kelteni. De a 113. Zsoltár az az én kedvenc Zsoltárom, és abban megint olvasunk a Jóistenről egy olyan kijelentést, ami megérteti velünk, hogy miért nincs ok irigységre a mennyországba. Azt mondja a 113. Zsoltár 5-től 8-ig terjedő versek: kicsoda hasonló az Úrhoz, ami Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik, aki önmagát megalázva tekint szét menjen és földön, aki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködött kivonza a sárból, hogy odaültesse őket a főemberek közé, az ő népének főemberei közé. Tehát mit csinál az Isten? Azt mondja, önmagát megalázza, tehát szolgává teszi önmagát. Miért? Azért, hogy segítsen aznak, aki alacsony, hogy felemelje és naggyá tegye. Mi döntjük el a szolgálatkészségünk mértékével, hogy Isten mennyit tud adni nekünk? Mert ugye a talentum az feladatot jelent a mennyországba, tehát minél több van, annál több szolgálatot kell ellátni. És Isten nem akar úgy talentumot adni, hogy azt tehernek éljük meg, vagy amivel ártana. És csodálni lehet ugye a mennyei rendet, ahogy ez a társadalom, Isten társadalmi rendje működik, ahogy az ő jelleme beragyogja a teremtményeknek a meggyőződését, és ez imádottá válik. És így semmisül meg a bűn, ha ismerjük ezeket az elveket. Nem az, hogy kiírjuk, hogy tilos irigykedni, meg tilos a rivalizálás a gyülekezetbe, hanem megértem azt, hogy milyen az Isten, hogy miért nincs okom arra, hogy én a testvéremet irigyeljem, vagy a testvéreimmel rivalizáljak. Mert mindenem Minden, ami az Isteni, az mind az enyém. Ugye a gyülekezet a menny előképe. Az a hely, ahol minden másképp működik, mint kinn a világban. És nem azért működik a gyülekezet másképp, mert mi nem vagyunk bűnösök, hogy bennünk nincsenek ilyen tulajdonságok, vagy nincs irigység, hanem azért, mert megtanuljuk ezeket az elveket. Pál apostol azt írta, hogy olvastunk, hogy ahogy közeledik az üdvösség hozzánk, vagy mi az üdvösséghez, lélekben is fejlődni kell. Miért? Miért kell lélekben fejlődni, ha közeledünk az üdvösséghez? Nem azért, hogy benyújtsuk Istennek, hogy én már ilyen fejlett vagyok, kérem az örök életet. Azért ezen is el lehet gondolkodni, hogy milyen felelősség az, hogy örök életet adni. Ha van benned bűn és örök életet kapsz, akkor azt jelenti, hogy örökké. A bűnt megörökítjük. Ugye azért kell fejlődni, ahogy közeledünk az üdvösséghez, mert Isten egy rendkívüli ajándékkal akar gazdaggá tenni minket. És én a mai igehirdetésnek azt a címet adtam, hogy a késői eső. Tehát Isten elkészített valami rendkívüli ajándékot az egyház számára. És miért nem adja, vagy mikor adhatja? Ugye a késői eső alatt azt kell érteni, hogy a Szentlélek Isten képességeiből ad a gyülekezetnek még többet. Rendkívüli képességeket. Isten Szentlélek kutatja az Isten mélységeit, felhozza az ajándékokat, és szétosztja a gyülekezetnek. Ez a késői eső. Mit csinált Elizeus, mielőtt megkapta a kétszeresét a léleknek? Igen, együtt járt Illéssel, pontosan, és később, miután Illés meghalt, tudjátok, hogy utaltak rá, amikor van itt próféta Izraelben, és az egyik mondta, hogy van, aki Illés kezére öntötte a vizet. Így utaltak Elizeusra. Tehát ez mit jelent esetünkben, hogy Elizeus azért kérhette a lélek kétszeresét, mert Illéssel járt. De úgy járt Illéssel, hogy amikor Illés azt mondta, hogy na, állj le, most már ne gyere utánam, akkor azt mondta, dehogy, én biztos, hogy el nem hagylak. És ugye azt olvassuk a végidőknél, hogy lesznek olyan keresztények, akik követik a bárányt, akárhova megy. Tehát nem lehet leszakítani őket Jézusról. Na ez a kapcsolat az, ami feljogosít minket arra, hogy mi többet kérjünk. Mert ebben a kapcsolatban rejlik a bűneinknek a gyógyítása, akár irigység, akár versengés, akármi legyen. És ha Jézussal járunk, ahogy Elizeus járt Illéssel, akkor biztosak lehetünk benne, hogy kérhetjük, igényelhetjük a késői esőt. Mert meg fogjuk kapni. És sem Jézus, sem Elizeus nem azért kapott az Istentől ajándékokat, vagy képességeket, vagy hatalmat, mert kivételezettek voltak, hanem azért, mert szolgálatkészségben felnőttek arra a feladatra, hogy Isten nekik adhatta ezeket a képességeket. És én úgy gondolom, hogy nekünk, mint egyháznak most a legnagyobb szükségünk erre van, hogy tanuljunk Krisztustól alázatosságot. Most, amikor a Biblia szerint az egyik legnagyobb kísértésünk az, hogy a tudásunktól elájuljunk, vagy önigazultakká váljunk, szemlélnünk kell Krisztust, azonosulni az ő jellemével, és szolgálatkészségében gyakorolni. Ugye az üdvösséghez Nem csak időben kell közelebb kerüljünk, hanem lélekben is, éppen ezért. Mert a Szentlélek osztani akarja az Isten ajándékait. És végül hadd idézzem Pál apostolt, aki azt mondta, hogy ezt nem parancsként mondom, hogy lélekben növekedjetek, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus jó téteményét, hogy gazdag lévén szegényé lett, érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Amen.
Köszönjük szépen az ige hirdetést és a tanítást. Most Isten tiszteletünk végén a 164-es ének először első két versszakát, majd imádság után a harmadik és a negyedik versszakot énekeljük el közösen.
Kegyelmes Istenünk, köszönjük neked a te szent ígédet, amelyen keresztül bepillanthatunk a te dicsőségedbe, és láthatjuk ezt a végtelen hatalmat, ezeket a rendkívüli képességeket, amikkel rendelkezel. De megérthetjük a szolgálatkészségnek, az alázatosságnak is a mélységét is Krisztuson keresztül. És köszönjük neked, Istenünk, hogy ilyen Isten vagy. Köszönjük, hogy mindened, amit van, amivel rendelkezel, az a miénk is lehet. De meghagyod nekünk ezt a szabadságot, hogy mi a saját ütemünkben fejlődni tudjunk. És úgy adod ezeket az ajándékokat, hogy ösztönzöl minket a fejlődésre is közben. Tudhatjuk ezek alapján, hogy mi sem azért vagyunk jogosultak a késői eső ajándékára, mert adventisták vagyunk, azért, mert egy bizonyos egyháznak a tagjai vagyunk, hanem akkor leszünk ennek az ajándéknak a birtokosai, amikor ez a szolgáló lelkűség visszaköszön, amikor megszabadulunk a bűneinktől, szemlélve Jézus Krisztust és az ő jellemét elsajátítva. Kérünk, segíts, hogy minden nap ezt meg tudjuk tenni. Amíg olyan az a vágy lesz a szívünkben, hogy hogy mi is az ő lábnyomába járjunk, és az ő példáját kövessük. Legyünk mi is olyanok, olyan kapcsolatban veled, amilyen Elizeus volt Illéssel, és ez a kapcsolat szentelje meg a mi életünket. És akkor biztosak lehetünk benne, hogy a várva várt jutalom nem marad el. Ilyen mértékben mondunk most is köszönetet neked, és kérünk, hogy lelked által segítsd a helyi gyülekezetet is a fejlődésben, mindenkit egyénenként is. Segíts mindenkinek meglátni a te dicsőségedet, jóságodat. És ebben a jóságban nem tiltás útján, nem parancs útján, hanem önként, szeretetből vágyunk a fejlődésre mindannyian, hogy meg tudj áldani bennünket kegyelmeddel. Amen. Pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Amen.